Cserebogár. Tanuljunk a bennünk élő gyermektől.
Köszöntöm Önöket, nagy szeretettel, Ila Ildikó vagyok, ez pedig a Cserebogár. A gyermeki lélek alakulását követjük itt, szakemberrel, a kezdetektől egészen a tünetek kialakulásáig, amelyek azt jelzik, hogy valahol, valamikor az úton történt valami, ami megsebezte a gyermeket. Tudjuk, hogy a születés, sőt az azt megelőző folyamatok ugródeszkaként segíthetik az ember fejlődését, ám nem minden kezdet egyforma. A Cserebogár második epizódját Bertóti Johanna versével indítjuk, majd állandó meghívottunk dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, az Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa fejti ki véleményét arról, hogy miért nem mindegy, ki hogyan jön a világra.
Cserebogár. Tanuljunk a bennünk élő gyermektől.
Bertóti Johanna, születés. Mi volt kezdetben? Egy sóhaj? Milyen jó lenne, ha jönne? Egy hang legbelül megszólal. Konyhapulton kis kék bögre, rajta egy név, az én nevem. Ami lenni kezd, hát legyen. Takaró, párna, kisasztal, kicsi szoba, kis terasszal, fényes otthon, meg stb. Legyen, ahova megjönni. Mi volt kezdetben? Egy érzés? Két betű törzsre rávésve? Egy ötlet? Egy szó? Sok kérdés? Mikor érkezel már végre? Milyen lesz vajon a szemed, a füled, a lábad, a kezed? Törzsre vésve még egy betű? Biztos ragyogón kék szemű. Számoltatok sok-sok percet, aztán kivirult a kezdet.
Átöntém vissza bőröm, átönte vissza bőröm, bihom bahar, ha lesz gáj bíjé, én elszedem ágár, ábrirre szavallav, kagáfátú mandár, ábrirre szavallav, kagáfátú mandár. Bong yalan, shifan hono, bong yal shifan hono.
Réka Rozália, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa és pszichológusa vendégünk, akivel ma a születésről fogunk beszélgetni, illetve ennek körülményeiről. A gondolattól,
hogy akartuk-e a gyereket, a párkapcsolati helyzeten keresztül, a várandóság körülményein át, egészen a névválasztásig, a szülés pillanatáig, hogy annak milyenek a körülményei. Illetve tárgyalni fogjuk az első időszakot is, azt a bizonyos 6 hetet, a szoktatási nehézségekkel együtt, és kitérünk az anya közegére is, hogy van-e az izolációnak valamiféle negatív lenyomata az anyában. Meg fogjuk említeni azokat a helyzeteket is, amikor az anya nehézségei veszélyt jelentenek az újszülött gyerekre is. Isten hozott, köszönöm, hogy ismét velünk vagy.
Örülök, hogy itt lehetek.
Hát akkor nézzük a gondolatot, illetve a fogantatás első pillanatát, amikor még sehol semmi, csak egy gondolat. Ennek milyen hatása lehet a magzatra, és majd a gyerekre később?
A gyereknek a jól léte talán a fogantatás előttre nyúlik vissza. Nem elhanyagolható, hogy a pár a kapcsolatuknak milyen fázisában van éppen, amikor történik a fogantatás. Most gondoljunk arra, hogy mekkora különbség lehet az között, amikor mondjuk egy pár összeházasodott, együtt éltek egy időszakot, összehangolták nagyjából a szokásaikat, kiépítették a közös életüket, házas párként meg tudtak erősödni. A szakirodalom ezt úgy írja le, hogy a mi tudat kialakult bennük, és hogy ebben megerősödtek, és utána ebben a helyzetben születik meg egy gyerek. Ahhoz a helyzethez képest, ahol mondjuk együtt jár még a pár, nem is biztos, hogy ők már eldöntötték, hogy szeretnének összeházasodni, és egy ilyen kapcsolati állapotban fogam meg a gyerek. Hát ugye itt sok esetben egy krízis állapot alakul ki, ez az első reakció, ami teljesen természetes. Ilyenkor fölmerül akár annak a lehetősége, hogy a gyereket megtartják vagy sem. Amennyiben úgy döntenek, hogy megtartják, úgy kell szülőként működniük a későbbiekben, vagy szülővé válniuk, hogy még házastársként nem tudtak összeszokni, és nem tudták a házassági kapcsolatukat megfelelően elmélyíteni. Azért megemlíteném, hogy a későbbiekben nem biztos, hogy ez feltétlenül kudarca van ítélve, mert sok olyan helyzet van, hogy házastársként úgy erősödnek meg, hogy közben már a szülői szerepeket is el kell látniuk, de azzal számolni kell, hogy lehet, hogy ez egy nehezítettebb helyzet. Az előbb említettem, hogy dönthet úgy a pár, hogy a gyereket ugye hétköznapi nyelven elvetetik, abortálják. Azt látom a pszichológusi munkámban, hogy ennek mindenképpen következményei vannak, hosszú távú következményei akár. Akkor pillanatnyilag tűnhet úgy, hogy ez egy jó döntés. Tulajdonképpen a felelősségnek a hárításáról van szó, valamiféle megfutamodásról akár, ami később visszaköszönhet bűntudat formájában, de mindenképpen egy mély kudarc érzés, még akkor is, hogy ezzel nem sokat foglalkoznak, és hogy nagyon mélyen el van temetve, de az, hogy egyszer fönnállt annak a lehetősége, hogy anyává, apává váljanak, és hogy ennek akkor nem tudtak megfelelni. Ennek az érzésével szerintem a későbbiekben azért ezzel foglalkozni kell.
Hatással lehet-e a gyerekre az, hogy neki lett volna egy nagyobb testvére, annak a gyereknek az életére, aki később megszületik?
Akik családfa kutatással foglalkoznak, de hogy a családpszichológiában és a családterápiában is a genogram, a családfa készítése, ez egy nagyon hasznos módszer, és ilyenkor bejelöljük a meg nem született életeket is, és mindent, amit tudunk róla, hogy lány, fiú, mikor született, mikor nem született meg, és mi volt akkor az élethelyzet. És azt hiszem, hogy hát így transzgenerációsan nézve valakinek az életét, ezzel valahol számolni kell. Olyan érdekes, hogy a legtöbben ráéreznek arra, hogy volt nekem egy testvérem, azt is érzik valahol, hogy lány volt vagy fiú. Én azt gondolom, hogy ha az élő szülőkkel, az anyánkkal esetleg erről tudunk ítélkezés nélkül beszélni, akkor ez segíthet bennünket, hogy egy picit megértsük az akkori helyzetnek a reménytelenségét. Én egyáltalán nem gondolom azt, hogy egy ilyen helyzetben azok az emberek rosszak, hanem azt gondolom, hogy reménytelenek, az akkori helyzetükben nem látják az utat, nem látják a lehetőségét annak, hogy ők mégis hogy tudnának megfelelni ennek a helyzetnek. Lehet, hogy túl fiatalok, és nincsen erőforrás, nincsen körülöttük olyan felnőtt, aki megfelelően segíteni tudná őket ebben a helyzetben, és tulajdonképpen egy ilyen döntés valahol egy reményvesztettségnek, egy kilátástalanságnak, egy eszköztelenségnek lehet az eredménye.
Olyan is van, amikor valaki túléli az abortuszt valahogy valamilyen formában, és úgy születik meg, hogy őt nem akarták.
Igen, sokféle helyzetről lehet tudni. Nem tudok jobbat, mint hogy ezekről a helyzetekről beszélni. Olyan is van, hogy mondjuk egy anya szempontjából, hogy egy jó ideig az abortuszon gondolkodott, olyat is tudok, aki programáltatta magát, és ott gondolta meg magát, és olyan is van, mint amit említettél, hogy nem sikerült az abortusz, és végül megszületik a gyerek, de hogy lehet tudni olyan helyzeteket, hogy egy ilyen indulásból végül ki tud alakulni egy mély kötődés, el tudják gyászolni azt az élethelyzetet, amiben akkor voltak szülőként, és tovább tudnak lépni, és végül kialakul egy nagyon jó és nagyon mély szülő-gyerek kapcsolat.
Előfordul, hogy a szülő kompenzál, hogyha egy ilyen helyzetben, vagy egy ilyen helyzetet követke, hogy ő korábban mondjuk nem akarta a gyereket, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy ne szülessen meg, éppen az élethelyzetre hivatkozva, de mégis megszületik, megbánja, és akkor egy életen keresztül kompenzál, ott tud-e egészséges kötődés kialakulni?
A bűntudat motiválja valószínűleg. A bűntudat az nem jó tanácsadó, mert azt üzeni a gyereknek, hogy egy olyan esetlen, egy olyan szerencsétlen vagy, akivel szemben ilyen bűntudatot kell érezni, talán az igazsága, az őszintesség itt is segítség, mert sokszor a rossz hír is jobb, mint a bizonytalanság, mert ez egy bizonytalanságban tartja a gyereket a származásával kapcsolatosan, vagy a születésével kapcsolatosan. A szülő ezt egy későbbi életkorban el tudja mesélni a gyerekének, hogy akkor így éreztem, akkor erre voltam képes, akkor ez a bizonytalanság oldódik, és az élet minden területéről tudjuk azt, hogy sokszor a rossz hír is jobb, mint a bizonytalanság. Tehát egy gyereknek egy ilyen rossz hírrel is könnyebb valamit kezdeni, vagy jobban tud kezdeni valamit, mint egy ilyen teljes bizonytalansággal, főként, hogyha itt titkok övezik. Tehát a gyerekek a titkokra ráéreznek olyan formán, hogy azt érzi, hogy valami nagyon bizonytalan van körülöttem, és egy gyerek ezt nem a szülők működésének tulajdonítja, hanem a saját magának tulajdonítja, azt hiszi, hogy vele van valami nagy baj, és hogyha egy ilyet végül megtud, erről lehet beszélni, ezt akár közösen el lehet síratni, akkor az a gyerek számára mindenképpen feloldozás, és meg vagyok győződve, vagy a szülők számára is.
Az örökbefogadás esetében titokban tartani az örökbefogadást, vagy nagyon sokáig nem beszélni a gyereknek arról, hogy ő honnan jött, ezt te hogy látod?
Ez egy hatalmas tévedés. Azért ez mára a gyerekvédelem oldaláról nagy mértékben tiltott is, hogy a gyerek előtt az örökbefogadásnak a tényét eltitkolni, mert az történik, hogy ideig, óráig ezt lehet, de végül a gyerek úgyis megtudja valahonnan, és abban a pillanatban, amikor megtudja, csalódik az örökbefogadó szülőkben, és megkérdőjelezi az addigi szeretetet és minden jót, ami addig történt. Az a jó helyzet, hogyha igen, szembenézzünk azzal, hogy ez az élet egy veszteségből indul, és akkor a gyereket abban segít, látjuk, hogy az identitásának részévé válik például, hogy fiú vagy kislány és örökbefogadott, és ezt így behozzuk a hétköznapi élet szintjére, nem misztifikáljuk, hanem ehhez valamiféle természetességgel viszonyulunk, és azért az örökbefogadás esetén egy hatalmas pozitívum, hogy a szülők tényleg akarták azt a gyereket, és így fogadták örökbe. Ugye a vérszerinti gyerekek esetében pedig lehetnek ezek a helyzetek, amikor nem elég felkészült a szülőpár.
Mecsemet beölfejjén, és sok lejárdán, ágerted a kemem, leszem fenná bötör, áregát ágerenye vördet medepörön. Mágnyetőm, a námát átőm, mágnyetőn námát áci farára gubán, Kawoga bugombas, anga tu kalas, malatino rubat, malatino rubat, yane no ya solich kan ya challama ba.
A várandóság körülményei mennyire fontosak, mennyire befolyásolják a gyerek életét a továbbiakban?
Nagy mértékben. A perinatális méhen belüli pszichológia egyre több adattal rendelkezik azzal kapcsolatosan, hogy a gyerek méhen belül hal, érez, az anyát érő hatásokból nagyon sok minden átmegy a gyerekbe, illetve hát a körülötte levő történések is, a veszekedések, de ugyanúgy a jó hangulat nagyon sok minden hatással van a gyerekre.
Ismerek olyan édesanyákat, akik végig szenvedték a várandóságukat, azt hitték, hogy belepusztulnak, és úgy jött meg a gyerek, hogy ők már teljesen erejük végén voltak, annyira nehéz volt a 9 hónap.
Egy nehéz várandóság alatt több mindenen érdemes elgondolkodni, és nagyon jó, hogyha ez az elgondolkodás valakinek a társaságában, például egy pszichológusnak, vagy egy jó barátnőnek a társaságában történik, mert itt lehetnek olyan tényezők, amelyek az anyában megoldatlanok, tehát ilyenkor, hogyha ő a saját anyjával nem ért meg biztonságot, vagy netalán korábban a szexuális bántalmazás áldozata volt, akkor ezek az emlékek föltörhetnek a várandóság, vagy majd a szülés utáni kiszolgáltatott nagyon szenzitív időszak alatt, és lehet, hogy érdemes ezekkel célzottan foglalkozni, hogy egy várandóság mitől annyira nehéz, mert nyilván vannak hormonális változások, hány inger, de a pszichológia talán azzal hozzájárul ehhez, hogy ugye a rosszulléte, a fizikai rosszulléteket is talán jobban el tudjuk sokszor viselni, hogyha lelkileg nincsenek nyomasztó dolgaink, és fordítva is igaz, hogyha megoldatlan konfliktusaink, problémáink vannak, akkor egy hány inger az nehezebben viselhető el. Tehát azt mondanám, hogy egy nehéz várandóság alatt érdemes szakemberhez fordulni, és átbeszélni néhány olyan kérdést, ami esetleg aktuálissá vált ebben az érzékeny időszakban.
Elérkeztünk a szülés pillanatáig. Ez manapság nagyon sokféleképpen történhet. Ugye már eléggé elfogadott az otthonszülés folyamata is, bár sokan a kórházi szülésre esküsznek, sokan pedig hallani sem akarnak róla, de szerencsére már van lehetőség mindkettőre. Mit gondolsz erről? Melyik a jó?
Azt gondolom, hogy a helyszín talán nem fontos önmagában, hanem az a fontos, hogy az anya biztonságban érzi magát. Olyan emberek veszik-e körül, akik számára ezt a biztonság érzetet akkor is tudják biztosítani, amikor lehet, hogy ő meginok, és ez független attól, hogy ez otthon történik-e a szülés, vagy éppen a kórházban. Ez egy alapvető, hogy mindenki ott szüljön, ahol biztonságban érzi magát, és olyan embereknek a társaságában, akik számára ezt feltétel nélkül biztosítani tudják. A szülés helyszínétől függetlenül nagyon sok egyéni tényező határozza meg egy pár vagy egy anya esetében, hogy mit jelent számukra a biztonság. Olyan érdekes, hogy például akik otthoni szülés mellett döntenek, például egy kórháznak az elérhetősége, illetve a távolság a kórház és az otthon között mennyire változhat. Van, aki úgy érzi, hogy mondjuk egy 15 vagy 20 perces autóútra legyen a kórház, de olvastam például arról, hogy vannak olyan családok, akiknek egy 6 óra itt simán belefér ebbe a biztonságba, és talán itt sincsen recept, például azzal kapcsolatosan sincs, hogy kik legyenek jelen a szülésnél, tehát egy otthoni szülésnél, hogyha a szakember, a bába jelen esetben jelen van, az elengedhetetlen. De rajta kívül például egy dúla, vagy a férnek a jelenléte. Itt ismét, hogy az anya kiknek a jelenlététől érzi magát biztonságban és nyugalomban, és itt is fontos a rugalmasság. Elképzelhető az, hogy ő szülés előtt úgy érzi, hogy fontos, hogy az a személy valaki jelen legyen, de szülés közben érzi úgy, hogy például szeretné, hogy a férj kimenjen, és a rugalmasság nagyon fontos ebben az esetben, hogy mindannyian, akik a szülésnél jelen vannak, az anya mellett a támogatásukon túl tudjanak elég rugalmasan viszonyulni, például, hogy ne sértődjenek meg attól, hogy akkor most az anya úgy érzi egy adott ponton, hogy nélküle szeretné ezt a folyamatot folytatni. A kórházban is lehet háborítatlan és jó szülés. Vannak anyák, akiknek kimondottan a kórházi környezet adja biztonságot, az ottani felszereltség, azonban nagyon fontos ott is a rugalmasság, hogy egy adott orvosi stáb, egy adott szakembercsoport alkalomattán tud-e eléggé alkalmazkodni akár a protokoll ellenében az anya igényeihez. Az anya például meg tudja választani a szülésnek a pozícióját, vagy mindenkinek muszáj ugyanúgy szülni, mert ugye van, aki úgy érzi, hogy állva tud jól szülni, van, aki úgy érzi, hogy négy kézláb, és van, aki meg úgy érzi, hogy háton fekve, és a két lába a magasban, tehát itt a rugalmasságot, az odafigyelést, a gondoskodást szeretném kiemelni.
Történik a szülés, következik az első időszak, az a bizonyos 6 hét, ami egyáltalán nem mindegy, hogy milyen körülmények között történik.
A szülés körül több tényező van, ami a párnak, a babának, az új családnak az életét a későbbiekben segíti. Kutatások igazolják, hogy egy háborítatlan szülésnél, akik jelen vannak, a későbbiekben jobban fognak kötődni egymáshoz, és itt például az aranyórát szeretném említeni, tehát a szülés után rendkívül szenzitív az anya, a baba, és az apa is, amennyiben lehetősége van jelen lenni a szülésnél. És ekkor hormonálisan egy annyira felfokozott állapotban vannak mindannyian, hogy a kötődés szempontjából ez rendkívül fontos. Fontos az, hogy a babát ne válasszák el az anyától, ne válasszák el a szülőktől. Amennyiben erre lehetőség van, azonnal kerüljön az anya mellkasára. Olyan érdekes, például a bábáktól hallottam azt, hogy ők már annyira tapintatosak ebből a szempontból, hogy akkor teszik az anya mellkasára a babát, amikor ő nyúl utána, tehát kész arra, hogy a mellkasára helyezzék a babát. Nem kell a babát elvinni, azonnal megmérni, azonnal lemosni, a szemébe cseppenteni, cukrot mérni. Ez mindez ráér egy fél óra vagy egy órával a szülés után is, nem fog a baba se lefogyni, se meghízni ez idő alatt. És hogy a kötődés szempontjából nagyon fontos, hogy amennyiben lehet, a kívülállók vonuljanak vissza a háttérbe, és hagyják meg a családnak ezt a pár pillanatot, fél órát, hogy tudjanak ismerkedni, tudjanak örülni, tudjanak egymással hangolódni. A kutatások például igazolják azt is, hogy az anya későbbi felépülése szempontjából mennyire fontos, hogy a babáját ne válasszák el tőle, hogy kerüljön merre, a mély összehúzódást ez rendkívüli módon segíti.
A kórházi szülés esetén, ahogy a gyerek megszületett, azonnal kérik a gyerek nevét. Valaki mondjuk felkészülten megy szülni, tudja már, hogy fogják a gyerekét hívni, akkor mondjuk könnyebb, mert akármilyen alélt, vagy akármilyen erőtlen be tudja mondani, de előfordul, hogy nem készül névvel, hogy szeretné, hogyha ránézne a gyerekre, és ő sugalná, vagy valahogy a gyerek vezetné rá a szülőt arra, hogy mi legyen a neve. A névválasztással kapcsolatban mi a véleményed?
A szülőknek nagy része manapság nagyon gondosan válasz gyereknevet. Azt látom, hogy most már ugye nem csak a hangzás fontos, hogy tetszik vagy nem az illető névnek a hangzása, hanem a jelentése. Után néznek a szülők, és próbálják ezt a jelentést így beilleszteni az értékrendjükbe, ami szerintem ez így nagyon rendben van, mert bizony nem mindegy, hogy hogyan hívnak, nem mindegy, hogy milyen jelentés van az adott név mögött, és hát ez hathat a későbbiekben az én képre, hathat az identitásra. Nekem nagyon tetszik az, amikor van a házaspárnak, a szülőpárnak arra lehetősége, hogy a gyereket egy picit jobban megismerni, és akkor a gyerek személyiségéhez választanak nevet, amikor van erre lehetőség. Ugye egy otthoni szülésnél van például. Voltam olyan helyzetben, hogy otthoni szülésre készültünk, és végül a kórházban fejeződött be a szülés, és ugye úgy mentem szülni, hogy nem volt a babának neve, mert hogy nem erre készültünk. És akkor én azt a megoldást választottam, hogy kértem, hogy mutassák meg, így fölmutatták, és akkor így két név jutott eszembe hirtelen, és akkor az egyikre rámondtam, és szerintem ott akkor jól döntöttem. Nagyon jó lenne, hogyha a kórházi körülmény között is például a szülés után egy órával jegyeznék föl a babának a nevét. Hát miért ne lehetne, hogy egy picit az anya, a szülőpár megismerkedve a gyerekkel ott tudják eldönteni, ha szeretnék, hogy hívják, mi legyen a neve. Nyilván nagyon sokan vannak, akik már akár lánykorukban, vagy hát házasság előtt tudták, hogy fogják hívni majd a jövendőbeli gyereküket. Talán az ő helyzetük egy picit könnyebb, mert már ez el van dőlve.
A név az nagyon sok esetben valamit sugal is, felnőttként jön rá az ember, hogy hát ugyanazt a nevet viseli, mint a nagybátyja például, vagy az elhalálozott első gyerek, és hogy ilyenkor elgondolkodik, hogy vajon ez mit jelent. Nagyon sok olyan történetet hallottam, hogy a sok gyerekből ugye, tudom, 9 gyerekből 4-en nőttek fel, és akkor, hogy az utolsó gyerek meghalt, és született utána a következő, akkor automatikusan az elhalálozott gyereknek a nevét adták a következő gyereknek, hogy ennek mik a veszélyei?
Igen, a névválasztásnak lehet ilyen formán terhe is, amennyiben valakinek a személyiség jegyei ilyen formán lehet, hogy rám vetítődnek, vagy az ő személyes története. Nagyon fontos lenne, hogy a névválasztás esetén az adott születendő kisgyerek teljesen tiszta lappal indulhasson, és hogy teljesen fölösleges így egy, mondjuk egy meghalt gyereknek a terhét rátenni, mert akkor könnyen úgy érezheti, hogy nem saját maga helyett született, hanem valaki helyett született. Olyan érdekes volt például Vincent van Goghnál, láttam a sírkövet, hogy volt neki talán két testvére, akit ugyanígy hívtak, mint ő, és azért ez egy milyen nagy teher, mert hogy meg kell küzdenie egy meghalt a gyereknek a veszteségével, és itt nem nehéz például ebben az esetben arra gondolni, hogy lehetséges, hogy a szülők nem gyászolták el a korábbi veszteséget vagy veszteségeket, és úgy vállaltak újabb gyereket, és lehet, hogy tényleg a szülők is úgy érzik, hogy az elhalálozott gyerek helyett született a gyerek, és nem beszélve arról, hogy még egészségügyi alkalmazottak, orvosok részéről is elhangzanak ilyen mondatok, hogy hát ne legyenek szomorúak, mert fiatalok, és jön a következő, vagy még vállalnak gyereket. Nem, ez nem így van. Tehát a veszteség az maga helyett van, az a gyerek maga helyett halt meg, egyszer el kell gyászolni, és utána vállalkozni egy újabb gyerek születésére, mert különben úgy mondják, hogy funkciógyerekek, tehát azzal a funkcióval születik az a gyerek, hogy valakinek a helyét betöltse, és ez azért teljesen igazságtalan, mert lehetetlen, tehát ő soha nem fog tudni valaki helyet élni. Ez nagyon nagy teher, megnyomoríthatja az életét, és biztos vagyok benne, hogy nincs, hogy ez sikerüljön.
Első időszakhoz tartoznak a szoptatási nehézségek, hogy valaki az anyateljes táplálás mellett dönt, vagy nem.
Traumatikus szülés élmény gyakran van kapcsolatban szoptatási nehézségekkel is. Hogyha valakinek a születése, szülése traumatikus volt, akkor ez könnyen vezethet oda, hogy anyaként nehezen tud indulni az életben, nehezen tud megfelelni ezeknek az első nagyon kemény kihívásoknak. Tehát ugye addig az ember a saját ritmusa szerint próbált élni, és hirtelen azzal szembesül, hogy egy kislény átírja az alvási ritmusát, a napi ritmusát, már nem a saját igényei szerint alszik, eszik, hanem valakinek az igényeit kielégítve és ahhoz igazodva próbál létezni. Ez az állandó készenlét irdatlan fáradtsággal jár, ez 24 órás készenlét, tehát tulajdonképpen ebben az első időszakban az ember sose tudja előre, hogy mikor ébresztik föl, és az idegrendszer nagyon könnyen kimerülhet, nagyon könnyen akár válságos állapotba kerülhet, és itt nagyon szeretném kiemelni, hogy ez nem egy személyes feladat, tehát egy kisgyereknek az ellátása ne legyen csak az anya dolga, és még azt gondolom, hogy egy újdonsült szülőpárt is meghalad ez a feladat, tehát nagyon fontos itt ilyenkor, hogy legyenek támogató, segítőkész, barátnők, nagymamák, tulajdonképpen bárki, aki elfogadóan és nyitottan föl tudja tenni azt a kérdést, hogy miben segíthetek, egy fél órát átvehetem-e a babát, ringatom, amíg te egy picit töltekezel, és itt ezt szeretném kiemelni, hogy ennek a segítségnyújtásnak ne legyen ára, tehát az a helyzeten súlyosbít, hogyha valaki úgy segít, hogy közben meg azt üzeni, akár szavak nélkül, hogy mennyire képtelen vagy, milyen gyenge anya vagy, hogy te nem tudsz ennek a helyzetnek megfelelni, hanem úgy segítsen, aminek aztán nem kell árat fizetni.
Igen, a segítség hiánya talán nagyon nehéz helyzetekhez vezet. Ugye tudjuk, hogy egy válság a gyerek születése nagyon sokszor a kapcsolat rovására is megy, anya és apa kapcsolatának rovására, és nagyon gyakran kialakul az elizolált anya depressziója is, ami egészen embertelen méreteket ölthet.
A gyerek érkezése krízis, minden család számára krízis, és talán jó ebből kiindulni, hogy csak ugyan egy kritikus élethelyzetről van szó, és itt nem arról van szó a legtöbb esetben, hogy valaki képtelen anyaként vagy apaként működni, hanem önmagában arról van szó, hogy nehéz helyzet, új szokásokat, valamiféle új egyensúlyt kell találni és kialakítani, úgy, hogy közben meg folyamatosan a nap 24 órájában sokszor ellátni valakit. A támogatás, a segítség hiánya, az anyának a kudarc érzése sok esetben, amikor minden tőle telhetőt megtesz például azért, hogy a gyerekét megnyugtassa, és a gyerek mégis sír, vagy mégsem sikerül, ez bűntudathoz vezethet, és bizony nagyon könnyen el lehet használódni ebben a helyzetben, és hogyha nincsen ott az apa, gyakran ugye kiesik a család bevételéből ilyenkor valamennyi, amit az apa igyekszik pótolni, és akkor ő is fáradt, nem tudja a feleségét eléggé támogatni, lehet, hogy ezzel az újdonsült apa szereppel még nem is tud, amit nagyon kezdeni. Nagyon fontos, hogy ilyenkor egy nagymama segítségére legyen az anyának, és hogy támogassa, mert hogyha nem, akkor kimerül, akár ki is éghet, és bizony jelentkezhet a depresszió. Tehát, hogyha volt például egy nehéz várandósága, volt egy traumatikus szülés élménye is, mondjuk szoptatási nehézségek következtek, akkor hát ez nagyon megviseli az anyát, és bizony kialakulhat a szülés utáni depresszió, ami egy reménytelenség érzéssel jár együtt, így a gyerekét nem tudja megfelelően ellátni. A gyereknek ez egy nagyon rossz állapot, mert a gyerek akkor van jól, hogyha az anya jól van, hogyha az anya boldog nagyjából és kiegyensúlyozott, és bizony azért egy ilyen kiszolgáltatott, reménytelen helyzetből tragédiák is keletkezhetnek, amit nagyon-nagyon jó lenne megelőzni és megfelelő időben úgy viszonyulni az anyához, felismerni ennek a helyzetnek az irdatlan nehézségét, hogy bizony megelőzni ezeket a tragédiákat mindenképpen.
Egy szakember segítsége mindig ajánlott. Dr. Kovács Réka Rozália, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa, pszichológus, akinek a segítségére a jövő héten is számítunk, akkor a kötődésről fogunk beszélni. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen örülök, hogy itt lehettem.
Kedves hallgató, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Én Ila Ildikó vagyok, és akkor várjuk Önöket jövő héten is.